Ez a Híradó vasárnap este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Már a hitelminősítők is látják a kedvező folyamatokat Magyarországon, a stabil minősítés további befektetőket hozhat. Az Operaház előtt demonstrált a baloldali összefogás, Bajnai Gordon azoknak üzent, akiknek nem tetszik a baloldali csapat jelenlegi összetétele. Meglepő fölénnyel nyert Andrej Kiska a szlovák elnök választáson, a magyarok Fico ellen szavaztak. Új koncertterem, több zöld felület, szélesebb sétányok, megújult a budapesti Erzsébet tér. Már a külföldi elemzők is látják a kedvező folyamatokat Magyarországon, ezt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azután, hogy a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő pénteken stabilra javította Magyarország adós besorolását. Elemzők szerint ez az első lépés afelé, hogy Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé kerülhessen. De már a stabil minősítés is több befektetőt csábíthat az országba, amivel tovább erősödhet a gazdaság.
Kedd óta már minden ötödik legókocka Nyíregyházán készül. A dán cég még a hét elején adta át legújabb és legmodernebb gyárát. A több mint 50 éves cégóriás 2008 óta van jelen Magyarországon. A gyár igazgatója az új üzem megnyitóján azt mondta, elkötelezettek az ország iránt. Nyíregyháza most még fontosabb szerepet játszik a globális termelésünkben. A nagyszabású beruházás egyértelműen jelzi, hogy hosszú távra tervezünk itt, mondta az igazgató. A következő időszakban pedig még több befektető szavazhat bizalmat Magyarországnak. Az egyik legnagyobb hitelminősítő, a Standard & Poor's, ugyanis a korábbi negatívról stabilra javította az ország adós besorolásának kilátásait. A szervezet pénteki jelentéséből kiderül, az amerikai közgazdászok a korábbi 1,3% helyett már 1,8%-os gazdasági növekedést várnak a következő két évben. Számításaik szerint 74%-ra mérséklődhet az államadóság, közben az államháztartási hiány is 3% alatt marad, így nem indulhat újabb túlzott deficit eljárás az ország ellen. A Híradó által megkérdezett elemző szerint a stabillá minősítés az első lépés afelé, hogy Magyarország később a befektetésre ajánlott országok közé kerülhessen. Gábler Gergely azt mondta, már a pénteki döntéssel is több befektető jöhet az országba. Emellett a külföldi hitelezőktől is kedvezőbb feltételekkel kaphat pénzt az ország, ami beindíthatja a gazdaságot.
Ezzel lemegy a más befektetések, illetve más hitelek kamata is, tehát annál olcsóbban tud például a lakosság hitelhez jutni, lakáshitelhez például, de a vállalatok és annál kisebb költséget kell csak fizessenek a hiteleik után, ez pedig dinamizálja a gazdaságot, növeli a beruházásokat, és a későbbiekben pedig hozzájárul a gazdaság növekedéséhez.
A piaci minősítések már az elmúlt hónapokban is sokkal kedvezőbbek voltak.
Így reagált a nemzetgazdasági miniszter a Standard & Poor's jelentésére. Varga Mihály emlékeztetett, a három nagy hitelminősítő közül már kettő kedvezőbb minősítés adott ki az országra. Hozzátette, a külföldi elemzők is látják, hogy jó irányba tart az ország.
A magyar gazdaság már rég nincs olyan állapotban, mint amilyet az eddigi besorolások láttatnak. Mostanra úgy érezzük, hogy egyre inkább a külföldi elemzők is kezdenek ezzel egyetérteni, és pozitív folyamatokat látnak Magyarországon, nem csak egyszeri javulásról van szó.
A miniszter hozzátette, az is az ország kedvező megítélését igazolja, hogy a hónap közepén kibocsátott devizakötvényeket ötszörösen jegyezték túl a befektetők.
Az Európai Uniós beruházások jelentősen hozzájárulnak a foglalkoztatás bővítéséhez, mondta a fejlesztés politikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár. Csepregi Nándor az uniós fejlesztések fővárosi napján arról beszélt, a következő támogatási ciklusban több mint 10.500 milliárd forintot használhat fel Magyarország. A tervek szerint ennek 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítanák. Hozzátette, a támogatással leginkább a termelőiparban, különösen az autógyártásban növelnék a foglalkoztatottak számát. A helyettes államtitkár szerint 2020-ig ennek köszönhetően több tízezer új munkahely is létrejöhet.
Ma nagyjából 250-300 ezer emberrel dolgozik több mint 2010-ben. Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával ezt a növekedési ütemet nagyjából kétszerezni is tudjuk. Azt gondoljuk, hogy 2020-ra Magyarország akkor lesz a régió legversenyképesebb gazdasága, a foglalkoztatás tekintetében is a legtöbb lehetőséget biztosítja.
Erőt és hitet kívánt Magyarországnak Gyurcsány Ferenc a baloldali összefogás Operaház előtti demonstrációján. Bajnai Gordon hosszan beszélt a most még bizonytalan szavazókhoz. Üzent például azoknak is, akiknek, ahogy ő fogalmazott, nem tetszik a baloldali csapat jelenlegi összetétele. Mesterházy Attila megismételte a baloldali összefogás ígéreteit, például a 250 ezer valódi munkahelyet, a nettó 100 ezer forintos minimálbért és az áfa csökkentést.
Adi Endre, Adi Endre, Happy Endre, Happy Endre, készülj Endre, készülj Endre, készülj a végedre Endre.
Kulturális műsorral kezdődött az ellenzéki tüntetés. Az opera előtti tér már ekkor megtelt, az Andrássy úton 2-300 méter hosszan álltak az emberek.
Oda-vissza, oda-vissza!
Igen, igen! Győzni fogunk!
Gyurcsány Ferenc volt az első felszólaló az öt ellenzéki pártvezető közül. Azt mondta, ha Mesterházy Attila lesz a miniszterelnök, akkor visszatér a nyugalom és a béke. Szerinte egy baloldali sikerrel az egész ország győzni fog.
Erőt kívánok Magyarországnak! Erőt, hogy ne hagyja el a hite, hogy a küzdelme nem lesz értelmetlen. Erőt kívánok Magyarországnak! Hogy ez az erő átsugározó másokra is.
Fodor Gábor, a liberálisok vezetője arról beszélt, hogy a szabadság nem lehet ellenzékben.
Veletek követeljük újra a sajtószabadságot, az igazságos közteherviselést és a felelős kormányzást.
A közös baloldali lista 5. helyén szereplő Szabó Tímea arra buzdította az embereket, hogy menjenek el szavazni.
Nekünk van esélyünk legyőzni Orbán Viktor és a Fideszt.
Bajnai Gordon hosszan beszélt a most még bizonytalan szavazókhoz, üzent például azoknak is, akiknek, ahogy ő fogalmazott, nem tetszik a baloldali csapat jelenlegi összetétele. Szerinte az új választási rendszer miatt kellett összefogniuk.
Nehezedre esik kompromisszumot kötnöd, hidd el, ezt én is jól tudom. Mert te a nagyobbik jóra szeretnél szavazni, nem pedig a kisebbik rosszra. Kikéred magadnak, hogy igent kell mondanod sok mindenkire, csak azért, hogy nemet mondhass valakire.
Bajnai Gordon ezúttal nem nevezte meg, hogy neki kivel esett nehezére a kompromisszumkötés. Korábban azonban többször beszélt róla, hogy nem akart Gyurcsány Ferenccel egy listán szerepelni. A színfalak mögött most is csak egy gyors kézfogással üdvözölték egymást, majd tovább léptek.
Ez az összefogás, ez az együttműködés erős, és minél jobban támadják, annál erősebb lesz.
Mesterházy Attila köszönetet mondott a többi pártvezetőnek, hogy segítették a kampányban. Az MSZP elnöke azt mondta, kudarcot vallott a kormány gazdaságpolitikája, mert csak elszegényedést és elvándorlást hozott.
A mi politikán tudják, arról fog szólni, hogy egy új családegyesítés legyen Magyarországon, hogy ezek a fiatalok hazatérhessenek és itthon élhessenek biztonságban és békében. Hogy megölelhessék a szülők a gyerekeiket, a nagyszülők pedig az unokáikat. Erről fog szólni a mi politikánk, erről fog szólni a kormány koalíciós programja.
Mesterházy Attila megismételte a baloldali összefogás ígéreteit. Azt mondta például, hogy 250 ezer valódi munkahelyet hoznak létre, nettó 100 ezer forintra emelik a minimálbért, csökkentik az általános élelmiszerek áfáját, és igazságossá teszik a rezsicsökkentést. A nagygyűlés végén a 106 egyéni jelölt a tüntetőkkel közösen énekelte el az ellenzéki pártok kampánydalát. Közben színes lapokból piros-fehér-zöld zászlót formáztak az Andrássy úton. A szervezők a rendezvény közben többször is mondtak számadatokat, hogy mekkorára becsülik a tömeget. Kezdetben 35 ezret mondtak, a végén 80 ezres létszámról tájékoztatták az MT-t. A beszédek közben pedig azt mondták be, olyan sokan vannak, hogy még az oktogonon is túllóg a tömeg.
Most mondták itt hátul a kollégáim, hogy időközben már több, mint 50 ezren vagyunk, és túllógunk az oktogonon.
Az Index helyszíni tudósítója erre azt írta, bár bemondták, hogy a tömeg az oktogonon is túllóg, a valóságban nem lóg túl. A híradó felvételein is látszik, hogy az oktogonnál szinte üres volt az Andrássy út. A körúton a villamos is zavartalanul közlekedett.
A Fidesz közleménye szerint reménytelen politikusok kétségbe esett vádaskodását hallhattuk, de továbbra sem kaptunk választ a Gyurcsány koalíció egyetlen tagjától sem arra, hogy honnan vannak Simon Gábor 100 milliói. A Jobbik szerint a baloldali pártszövetség rendezvényével egyértelművé vált, hogy nincs programjuk, és csak a gyűlölet tartja össze őket. Dúró Dóra, a párt szóvivője szerint erre utal az is, hogy Bajnai Gordon nyíltan valaki elleni szavazásra kérte az embereket. A Szociáldemokraták Polgári Pártjának elnöke szerint a Duma helyett a tetteknek kell beszélni. Smukkandor a párt Baranya megyei ételcsomagosztó akcióján emlékeztetett, a baloldali összefogás pártjai azt ígérték, ha hatalomra kerülnek, mindent elkövetnek a gyermekéhezés megszüntetéséért. Smukkandor feltette a kérdést, mi akadályozta meg őket, hogy bármennyit is erre fordítsanak a nekik juttatott 600 millió forintos kampánytámogatásból.
Kormányváltók azt jelentették be nem is olyan régen, hogy mindent elkövetnek, hogyha hatalomra kerülnek, hogy megszüntessék a gyermekéhezést. Kérdezem én tisztelettel, mi akadályozta meg őket abban, hogy az általuk kapott 600 millió forintos kampánytámogatásból bármennyit is már ennek a problémának a felszámolására kezdeményezzenek.
Több újabb Simon Gáborhoz köthető bankszámlát találtak a hatóságok, értesült az MNO.hu. A hírportál szerint az egyik számlán idén januárban 200 ezer euró, vagyis több mint 60 millió forint volt, de korábban 1 millió eurót meghaladó ki- és befizetések is történtek rajta. Az internetes lap úgy tudja, az egyik az MSZP volt elnökhelyetteséhez köthető számlán 2008 és 2010 között volt a legnagyobb forgalom.
Az MNO.hu értesülése szerint idén januárban 200 ezer euró, több mint 60 millió forint volt azon a számlán, amit Simon Gábor volt, szocialista elnökhelyettes nyitott egy salzburgi bankban. A hírportál úgy tudja, hogy 2008 és 2010 között volt rajta a legnagyobb forgalom. Előfordult, hogy néhány naponta voltak rendkívüli nagy összegű, esetenként az 1 millió eurót, a mai árfolyamon a 300 millió forintot is meghaladó készpénzes be- és kifizetések. Simon Gábor 19. napja van előzetes letartóztatásban. Mesterházi Attila egykori helyettesét 6 különböző bűncselekménnyel, köztük adócsalással, magánokirathamisítással és felbújtóként elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. Mivel a bíróság szerint a volt MSZP-s politikus esetében fennáll a szökés, a bűnismétlés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye, ezért a héten az a döntés született, hogy előzetesben marad.
A jogerős végzés értelmében Simon Gábor 2014. április 12-éig előzetes letartóztatásban marad.
A bíróságon korábban hiába kérdezték az újságírók, Simon Gábor nem mondott semmit az eltitkolt vagyonáról. A Magyar Nemzet korábban azt írta, hogy a volt szocialista politikus az ügyészségen azt vallotta, hogy csak vagyonkezelő volt. Azt azonban a lap szerint nem árulta el, kié a pénz.
Az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Február 6-án Mesterházi Attila azt mondta, ő úgy tudja, hogy az eltitkolt vagyon nem pártpénz, és nem kapcsolódik korábbi helyettesének politikai tevékenységéhez. Ezt azután jelentette ki az MSZP elnöke, hogy állítása szerint személyesen is beszélt Simon Gáborral.
A szocialista bűnregény tovább folytatódik.
Így értékelte a Fidesz szóvivője az MNO.hu megjelent információkat. Selmeci Gabriella szerint sokat mondó, hogy 2008 és 10 között, vagyis a szocialisták kormányzása idején volt gyakori a pénzmozgás. Felszólította az MSZP elnökét, hogy mondja meg, mit tud ezekről a 100 milliókról.
Mesterházi Attila közvetlen helyettese, bizalmasa, aki ne felejtsük el, hogy mellesleg, vagy nem mellesleg, Gyurcsány Ferenc államtitkára is volt, 100 milliókkal jött meg. 50 nap, 54 nap most már titkolózás után itt az ideje, hogy Mesterházi Attila szint vajon.
Kerestük az MSZP-t, hogy reagáljanak az MNO.hu-n megjelent írásra. A Magyar Szocialista Párt sajtófőnöke azt válaszolta, az MSZP a vizsgálatok hivatalos megállapításaira kíváncsi. A sajtóban eddig megjelent információk alapján legalább 4 helyen rejtegetett összesen több 100 millió forintot Simon Gábor. Február elején került nyilvánosságra, hogy egy bécsi bankszámlán 240 millió forintnyi eurót és dollárt helyezett el. Sajtóhírek szerint a 10 napja elhunyt Velsz Tamás vállalkozóházában lévő titkos széfjében több 10 millió forintja volt az MSZP volt elnökhelyettesének devizában. A gyanú szerint a hamis bissau-guineai útlevéllel nyitott magyar bankszámlán pedig legalább 75 millió forintot rejtegetett, szintén devizában. Ehhez jön hozzá a mostani salzburgi számlán lévő pénz. Mindezek alapján Simon Gábor eddig leleplezett titkos vagyona elérheti a 600 millió forintot.
A Jobbik szóvivője szerint az újabb Simon ügy is bizonyítéka annak, hogy az MSZP bűnszövetkezett. Dúró Dúra úgy véli, ezt támasztja alá Gyurcsány Ferenc korábbi nyilatkozata is, miszerint különböző pénzek vándoroltak a szocialista párthoz. Ne a multik összeszerelő üzeme legyen Magyarország, hanem egy olyan hely, ahol a kis és közepes vállalkozások kiterjeszthetik képességeiket. mondta az LMP társelnöke Nyíregyházán. Siffer András hozzátette, azt is szeretnék elérni, hogy állami és önkormányzati szervek ne szerződhessenek offshore hátterű, adókímélő cégekkel, ahogy ezt az elmúlt 15 évben tették a különböző kormányok és városi önkormányzatok.
Magyarországon mi azt szeretnénk, ha kizárólag olyan cégek járhatnának el az üzleti életben, akiknek a tulajdonosi szerkezetük átlátható. Azt szeretnénk, hogy a jövőben ne fordulhasson elő olyan, hogy uniós forrásokhoz jutnak belizei, Seychelle-szigeteki bejegyzésű cégek.
A Jobbik elnöke szerint az elmúlt 20 évben eltűnt a nemzeti vagyon, megszűnt a magyar termelőipar és a termelőgazdaság. Vona Gábor Ózdon arról beszélt, pártja programja megélhetést, rendet és elszámoltatást ajánl a magyar embereknek. Hozzátette, a megélhetésen többek között tisztességes fizetést értenek.
A renden rendet értünk, közbiztonságot, szigorú törvényeket, az elszámoltatáson pedig a devizahiteleknek a normális megoldását, amely a bankokra terhelné ennek a válságnak a költségeit.
A közösség, a társadalmi igazságosságért néppárt az egyetlen politikai erő, amely kitart a népi nemzeti baloldali értékek mellett, mondta a pártelnöke Nyíregyházán. Szili Katalin hozzátette, a KTI valódi felzárkózást kínál azoknak, akik reményvesztettek a rendszerváltozás utáni 25 évvel is. Szerinte az elmúlt években lényegesen nőtt Magyarországon a nélkülözésben élők száma. A legrászorultabbak számára azért 5%-ra csökkentenék a jövedelemadót.
Programunk egyik eleme egy háromkulcsos adórendszer, amiben a legalsó kulcs mindösszesen 5%, hiszen mi azt tartjuk, hogy az emberek regenerálódásához szükséges, tehát az, hogy egyenek a napi lakhatásuk biztosított legyen, élelmiszerellátásuk biztosított legyen, ezért őket minimális adóval, tehát közösségi hozzájárulással sújtanánk.
Politikai vita helyett sportnapra várta az országos listát állító pártok tagjait az Új Magyarország párt Kőszegre. Tekéztek, sakkoztak és fociztak a helyi sporttelepen, ahová csak a szervezőpárt tagjai és szimpatizánsai mentek el. Táncsics Péter, a párt elnöke azt mondta, céljuk, hogy megállítsák az elvándorlást, az elszegényezést és az elbutulást.
Azt gondolom, nagyon szomorú statisztikák vannak az ország minden szegmensében, közel 4 millió ember él szegényként. Mi azt gondoljuk, hogy ez összefügg az oktatással, az oktatási reformmal. Szerintünk, hogyha az oktatási rendszer olyan munkaerőt képezne, amit azonnal fel tud cippantani a munkaerőpiac.
Meglepetés a szlovák elnök választáson. Hatalmas fölénnyel nyerte meg a voksolást a független Ander Kiska vállalkozó. A résztvevők csaknem 60%-a szavazott rá. Ellenfele a jelenlegi miniszterelnök Robert Fico, a voksok alig több mint 40%-át szerezte meg. A kormányfő még éjszaka elismerte vereségét.
Hát, reméljük, hogy jobb lesz.
Sokan a változás reményében voksoltak a szombati elnökválasztáson. A szavazási kedv mindenhol, így a magyarok lakta régiókban is magasabb volt, mint az előző fordulóban.
Miért tartottuk fontosnak? Hát, mert szeretném, hogyha változás történne itt ebben országban.
Tapssal fogadták szimpatizánsai a frissen megválasztott Andrej Kiskát. Az 51 éves, függetlenként indult vállalkozót a második fordulóban a jobboldali pártok nagyobb része támogatta. A szavazatok 59,4%-át szerezte meg. Ellenfelénél 400 ezerrel több voksot kapott. Megígértem, hogy minden állampolgár köztársasági elnöke leszek, és célom lesz, hogy összekössem az embereket. Szlovákia csodálatos ország, és csak rajtunk áll, hogy adottságait úgy használjuk ki, hogy büszkék lehessünk rá, mondta megválasztása után Andrej Kiska. Ellenfele a jelenlegi miniszterelnök a leadott szavazatok 40%-át szerezte meg. Robert Fico már a hivatalos végeredmény előtt elismerte vereségét. Gratulálni szeretnék Kiska úrnak, ő lesz Szlovákia új köztársasági elnöke. A tények magukért beszélnek, azokkal nem lehet vitázni, értékelte az eredményeket a vesztes jelölt. Az első fordulóban még Robert Fico végzett az első helyen, bár elemzők már akkor felhívták a figyelmet, hogy a független vállalkozó Kiska jobban szerepelt a vártnál. A második fordulóban pedig valószínűleg a korábban kiesett jelöltek szavazói már nagy számban voksoltak rá. A kampány utolsó szakaszában több ellenzéki párt is támogatásáról biztosította, köztük a Most Híd szlovák-magyar vegyes párt. A Magyar Közösség pártja pedig, amely az első fordulóban Bárdos Gyula személyében önálló elnökjelöltet indított, úgy döntött, sem Kiskát, sem Ficot nem támogatja, mivel egyikük sem vállalta fel a felvidéki magyarság megmaradását célzó terveiket. A most leköszönő Ivan Gašparovics 10 évig volt Szlovákia államfője. Az új köztársasági elnököt Andrej Kiskát június 15-én iktatják be hivatalába 5 évre.
Legalább 8-an meghaltak, 14-en megsebesültek Törökországban, amikor a helyhatósági választások rivális jelöltjeit támogató csoportok tüzet nyitottak egymásra. Törökországban nem ritka a fegyveres konfliktus a helyhatósági választásokon, mert ekkor a kisebb településeken a családi kötelékek szerint szerveződő csoportok küzdenek meg egymással. Elemzők szerint a mai voksolás a 11 éve hivatalban lévő Erdogan kormányfő számára jó alkalom arra, hogy az augusztusban esedékes elnökválasztás előtt felmérje támogatottságát. A miniszterelnök tekintélyét ugyanis megtépázta a decemberben kirobbant korrupciós botrány, valamint az internet korlátozására tett kísérletei. Összecsapásokba torkolt a spanyol kormány megszorító intézkedései elleni tegnap esti tüntetés Barcelonában. A tiltakozó tömegből kivált egy több száz fős csoport, amely törni-zúzni kezdett. Betörték egy bank és több üzlet ablakát, kukákat gyújtottak fel és összecsaptak a kivezényelt rendőrökkel. Spanyolországban egyre többen követelik, hogy a kormány tegyen valamit a 26%-os munkanélküliség ellen, ne vonjon el több pénzt az egészségügytől és az oktatástól, valamint ne fizesse tovább a nemzetközi pénzügyi mentőcsomag törlesztő részleteit. Múlt hétvégén Madridban több mint 100-an sérültek meg, amikor szintén utcai harcokba torkolt a 100 000 fős megszorítás ellenes demonstráció. 50-70 millió forinttal emelik az Országos Polgárőrszövetség támogatását, amely idén így mintegy 1 milliárd forint lesz, jelentette be a belügyminiszter a szervezet közgyűlésén. Pintér Sándor arról beszélt, hogy a polgárőröknek kiemelkedő szerepük van a bűnmegelőzésben. Túrós András, a Polgárőrszövetség elnöke azt mondta, a polgárőrség tavaly 23 éves történetének legsikeresebb évét zárta.
Ki kell majd menni ezzel az úton, csak egy picit lejjebb kellene húzódni, jön a busz, és egymás mellett nem kérnek el.
A debreceni Kecskésnél Szabó Viktória éppen egy autóst igazít útba egy futóversenyen. A civilben pénztárosként dolgozó nő 10 éve polgárőr, hol biciklivel, hol lovon járőrözik. Azt mondja, minden munkával töltött perc megéri, mert megbecsülik, amit csinál.
Érezzük azt, hogy munkánk nem hiába való, és meg vagyunk becsülve, és mellettünk anyagilag, elkölcsileg is ugye támogatva vagyunk.
Szeretném én megköszönni az önök elmúlt időszakban végzett munkáját.
A belügyminiszter bejelentette, idén 50-70 millió forinttal nő a polgárőrség állami támogatása, amely így mintegy 1 milliárd forint lesz. Pintér Sándor azt mondta, a polgárőröknek kiemelkedő szerepük van a bűnmegelőzésben. Legnagyobb eredményként azt emelte ki, hogy tavaly csökkent a bűncselekmények száma, vagyis javult a közbiztonság. Ebben nagy szerepük volt a polgárőröknek is.
Az önök jelenléte az iskolák környéken, az önök jelenléte a mezőgazdasági területeken, azok nélkülözhetetlenek a hétköznapok során.
A polgárőrök elnöke szerint is nagy szükség van a munkájukra, például a közterületi járőrszolgálatban, az idős emberek védelmében vagy az árvízi védekezésben.
A polgárőrség 2013-ban 23 éves történetének legsikeresebb évét zárta. Sikereink konkrétak, mindenki által láthatóak, kézzelfoghatóak, a polgárőrök hétköznapi névtelen hősökké váltak.
Túrós András hozzátette, a polgárőrök több mint 6 millió szolgálati órát teljesítettek tavaly, ennek egyharmadát a rendőrökkel közösen. Az elnök szerint a polgárőrség jelentősen hozzájárult az ország közbiztonságának javításához.
Kiszámíthatóbb termést és jelentős megtakarítást is hozhat az ingyenes öntözővíz a gazdák szerint. A kormány a héten döntött arról, hogy a termelőknek nem kell fizetni a földek öntözésére használt vízért. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta, növelni szeretnék az öntözött területek nagyságát, hogy a gazdák kevésbé függjenek az időjárástól.
Kukoricavetésre készülnek egy gyulai agrárcég szakemberei. Több mint 2000 hektáron gazdálkodnak. Folyamatosan öntözik a földjeiket.
Évente 300 000 köbméter vizet használunk, öntözünk ki ezzel, esetenként, hogyha aszályos az időjárás, még többet is.
A cég szerint sokat takaríthatnak meg, ha ingyenes lesz az öntözés. A kormány a héten döntött arról, hogy az állam átvállalja a költségeket.
Nekünk 1,5 millió forint megtakarítás jelent, és azért ez jelentős költségcsökkentés a termelési költségekből, ha kivesszük, mindenképpen hasznos, és élünk vele, meg gondolom én a környezetünkben levő kis gazdák is, és őstermelők használni fogják ezt a intézkedést.
A híradó által megkérdezett szakértő szerint elsősorban nem is a gyulaihoz hasonló gazdaságok járnak majd jól.
A most még nem öntözött kertészeti ágazatok tudják igazán meghozni ennek az intézkedésnek a hasznát.
Magyarországon tavaly több mint 100 000 hektárnyi földet öntöztek a gazdák, pedig kétszer ekkora területre van engedélyük. A megművelt területnek azonban ez még így is csak az 5%-a, míg az Európai Unióban átlagosan a földek több mint 13%-át öntözik a gazdák. Borbé Csaba szerint ott, ahol öntöznek, nagyobb biztonsággal számíthatnak jó termésre.
Az öntözés önmagában mindenképpen egy termelésbiztonságot jelent, és egyfajta versenyképességet, versenyképesebb termelést. Úgyhogy azokban, ahol ezt fogják alkalmazni, ott mindenképpen pozitív hatása lesz.
A vidékfejlesztési miniszter azt mondta, elsősorban azért szeretnék növelni az öntözött területek nagyságát, hogy a következő években a gazdák kevésbé függjenek az időjárástól.
A klímaváltozás hatásai Magyarországon is érezhetőek. Hosszú, forró nyarak vannak, tavaly is 100 napos aszály volt. És akkor lehet eredményesen termelni, hogyha tudunk öntözni, hiszen máshogy teljesen ki van szolgáltatva a gazda az időjárás szeszélyeinek.
Fazekas Sándor hozzátette, a döntés várhatóan arra is ösztönzi a gazdálkodókat, hogy fejleszik öntöző berendezéseiket, így már ebben az évben nőhet a hazai termés átlag.
Egyre népszerűbbek a magyar termál és gyógyfürdők. A Magyar Fürdőszövetség adatai szerint tavaly mintegy 6%-kal emelkedett a fürdők árbevétele. Egyre több a külföldi vendég is, sokan kifejezetten ezért jönnek Magyarországra.
Dögönyöző, barlang és trambulin. A gyulai várfürdő néhány különlegessége. Nem véletlen, hogy a kisgyerekes családok egyik kedvence lett az akvapalota. A tavaly decemberben átadott élményfürdőt 2,4 milliárd forintból építették fel. 3 hónap alatt az ország egyik leglátogatottabb fürdője lett.
Sodrófolyosós barlanggal, családi csúszdával várjuk a vendégeket, amelyek a család egész napos szórakoztatásához elengedhetetlenül szükségesek.
De nem csak a belföldi turisták, hanem egyre több külföldi is megfordul a felújított magyarországi fürdőkben. Ez a család például Bolíviából érkezett, és már az első napjukat a budapesti Rudasban töltötték. Nagyon élvezzük, óriási a nyugalom, és minden olyan természetes. Nálunk otthon nincsenek ilyen fürdők, mondja Natali. A tervek szerint a kormány idén több 10 milliárd forintot fordít a magyarországi fürdők fejlesztésére. A pénz nagy részét Európai Uniós forrásból teremtik elő. A Fürdőszövetség elnöke azt mondja, a tavainál is jelentősebb fejlesztéseket terveznek.
Nagyon fontos még a továbbiakban a közép-magyarországi terület Budapestnek a műemléki fürdőjének a felújítása, hiszen eddig a közép-magyarország eléggé mostoha régió volt a Európai Uniós fejlesztésben, főleg ezekben a fejlesztésekben.
Abban bíznak, hogy a kormány a jövőben már nem új fürdők építésére, hanem a meglévők fejlesztésére költ majd. Magyarország a világon az 5. leggazdagabb termálvízkészlettel rendelkezik, a termálturizmus pedig mára a hazai idegenforgalom egyik fő húzóágazata lett. A Magyar Turizmus ZRT adatai szerint a hazai fürdők árbevétele 2013-ban több mint 38 milliárd forint volt. Ez 5,6%-kal több, mint az előző évben. Idén pedig még ennél is többet várnak.
Egyre több embert, egyre szélesebb társadalmi rétegeknek elérhetőek ezek a szolgáltatások, mind belföldön, valamint ne feledkezzünk meg a környező országokbeli utazókról is, ahol ez unikumnak, kuriózumnak számít.
Az idei foglalási statisztikákból egyébként már most látszik, egyre többen tervezik úgy belföldi utazásukat, hogy el tudjanak menni valamelyik fürdőbe is. A fürdővárosok foglalási számai szerint a nyári csúcsszezonon kívül a hosszú hétvégékre érkezett a legtöbb foglalás.
Új koncertterem és műhely, nagyobb zöld területek, szélesebb sétányok és megújult burkolat fogadja a látogatókat a ma átadott budapesti Erzsébet téri kulturális központban. Újra megnyitotta kapuit az Aquarium Klub és a Design Terminális. A beruházás az Erzsébet program támogatásával, költségvetési forrás bevonása nélkül készült el. Rogán Antal belváros Lipótváros polgármestere úgy fogalmazott, az Erzsébet tér felújításával megújult szív kezd lüktetni a belvárosban.
Már délelőtt birtokba vették a gyerekek az új Erzsébet teret.
Mindenki próbáltam a lekácsú részben, utána keresem a többi problémot.
Közben tervezők mutatták be munkáikat a Design Terminál tetején.
Ez egy olyan helyszín, amit önmagában egy tervező nehezen engedhet magának, mint hogy boltot tartson itt fent, viszont ha időszakosan van lehetősége arra, hogy bemutatkozzon, akkor ez mindenképpen egy jó lehetőség.
Mostantól a felújított második emeleti terasz is rendezvényhelyszín lesz.
Ami eddig nem volt elég biztonságos ahhoz, hogy a rendezvényeinket kiterjesszük erre nagyon különleges helyszínre is, mostantól viszont egy megerősített korláttal és egy jobb infrastruktúrával most már ide is eljöhetnek a vendégeink.
A földszinten a terminál étterem és gasztrosop kap helyet. Ez pedig már az Akvárium Klub most kialakított koncertterme. A szórakozóhely 120 négyzetméteres színpaddal és 1300 férőhelyes befogadótérrel bővült. A téren megújultak a zöld felületek, a burkolatok és az utcabútorok. A sétány pedig kiszélesítették. Felújították a Fröccs teraszt is.
Olyan létesítményt vehetnek itt birtokba a fiatalok, családok, turisták, amely európai viszonylatban is megállja a helyét.
A beruházás több mint egy évtized után zárult le, 2,5 milliárd forintba került.
Mindannyian emlékszünk arra, hogy ez a tér hogyan nézett ki akár egy-két évvel ezelőtt is. Hogy nézett ki az a mellettünk lévő, hát akváriumnak csúfolt kis medence, illetve alatta maga az akvárium, a lényeg. Arra is emlékszünk, hogy hogyan nézett ki ez a tér. Azt kell, hogy mondjam önöknek, apróságokban, de ami itt bekövetkezik, az egy csodálatos változás. Most annak jön el az ideje, hogy ez a szív lüktetni is kezdjen.
A beruházás az Erzsébet program támogatásával valósult meg. A cél az, hogy a létesítmény a fiatalok és a nagycsaládosok kedvelt közösségi helyévé váljon.
Pulitzer emlékdíjat kapott az On the Spot két alkotója, Cseke Eszter és Estakács András televíziós riporteri szerkesztői, műsorvezetői tevékenységükért kapták az elismerést. A dokumentumfilm sorozat alkotói beutazták a világot Gázától az északi sarkörig. Tudósítottak frontvonalról, földrengésről, elnyomásról és szabadságról. Gázai filmjükről és sorozatukról cikket közölt a brit Financial Times is. Rekord részvétellel zajlott a Földórája elnevezésű globális környezetvédelmi akció. Tegnap este helyi idő szerint 8:30-kor szerte a világban lekapcsolták az emblematikus épületek világítását, hogy felhívják a figyelmet az energiatakarékosság fontosságára és a klímaváltozás elleni küzdelemre. Budapesten is több középület sötétült el. A Földórája hazai fővárosa puszta Szabolcs lett, Magyarországon ugyanis a lakosság számához viszonyítva itt csatlakoztak a legtöbben az akcióhoz. Még egyetlen az óceánban talált tárgyról sem bizonyosodott be, hogy az eltűnt malájgéphez tartozott volna. Tony Abbott ausztrál miniszterelnök ma azt mondta, bízik abban, hogy hamarosan előkerül egy olyan bizonyíték, amely biztos irányt mutat a 3 hete eltűnt malajziai utasszállító repülőgép megtalálásához. A március 8-án eltűnt utasszállítót most is több repülő és hajó keresi.
Egy ausztrál, egy japán és egy maláj katonai repülőgép is elindult vasárnap a nyugat-ausztráliai Perthből a Malaysia Airlines 3 hete eltűnt utasszállítójának keresésére. Velük együtt jelenleg 10 repülő és 8 hajó kutat a szerencsétlenül járt gép után. A hajók a műholdas felvételeken látható tárgyakat próbálják megtalálni az Indiai óceán déli részén. Péntek óta ismét egy új körzetben, az ausztrál partokhoz közelebb keresik a roncsokat. Azt feltételezik ugyanis, hogy a gép gyorsabban repült, mint ahogy azt eddig gondolták. Vagyis hamarabb elfogyhatott az üzemanyaga, és a véltnél korábban zuhanhatott le. Vasárnap egy ausztrál hadihajó is bekapcsolódott a kutatásba. Fedélzetén az amerikai haditengerészet tenger alatt járó drónjával és fekete dobozokat kereső speciális berendezésével. Tulajdonképpen egy robotról beszélünk, amely szonárként, vagyis hangradarként működik, és képes a roncsok helyének meghatározására, mondta az amerikai haditengerészet századosa. Az Ausztráliától nyugatra fekvő új keresési területen már több tárgyat is találtak a kutatásban résztvevő nemzetközi csapatok. Ez idáig egyikről sem lehetett megállapítani, hogy az eltűnt Boeing 777-esről származik-e. Közben az eltűnt maláj utasszállító 153 kínai utasának hozzátartozói Malajzia fővárosába érkeztek. Azzal vádolják a Kuala Lumpuri kormányt, hogy folyamatosan félrevezetik őket. Követeljük, hogy Malajzia minden információt bocsásson a rendelkezésünkre, és válaszoljon végre a kérdéseinkre, mondta a kínai családok képviselője. A hozzátartozók ezután azt skandálták, hogy bizonyítékokat, igazságot és méltóságot akarnak. Szerintük a maláj kormánynak és légitársaságnak bocsánatot kellene kérnie, amiért a szerintük hamis információik miatt sokáig rossz helyen kutattak a gép után.
Szabadlábon védekezhet az a négy férfi, akiket a három héttel ezelőtti 8. kerületi lövöldözéssel is gyanúsítanak. Hármukat terrorelhárítók és rendőrök fogták el péntek éjjel, negyedik társuk pedig nem sokkal később önként feladta magát. Úgy tudjuk, a négy gyanúsított ellen korábban már folyt eljárás kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.
Géppel vágták szét a bejárati ajtó vasrácsát, így jutottak be a terrorelhárítási központ emberei az egyik budapesti lakásba péntek éjjel. A rendőrökkel közösen összehangolt akcióban fogtak el három férfit. Ők a gyanú szerint részt vettek három héttel ezelőtt egy 8. kerületi lövöldözésben is. Negyedik társuk önként feladta magát. A házkutatás során nagyobb összegű készpénzt és gyanús portartalmazó zacskókat is találtak.
A házkutatás során a nyomozók a gyanúsítottaknál kábítószergyanús anyagot találtak, zöld növényi törmeléket, szamurájkardot és egyéb harci eszközöket. A kábítószergyanús anyagokat a rendőrség szakértő bevonásával vizsgálja.
A négy férfi a gyanú szerint március 3-án este több autóval érkezett a fővárosi Dankó utcába, hogy egy vitásügyet rendezzenek. Ez nem sikerült, ekkor több lövést is leadtak a nyílt utcán. Senki nem sérült meg, a lövések három parkoló autót találtak el. A négy férfit vasárnap egyesével hallgatták meg a bíróságon. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság megalapozott gyanújával indítottak ellenük eljárást. Mindannyian tagadták a bűncselekmény elkövetését. A bíróság a négy férfit szabadlábra helyezte, de lakhelyüket nem hagyhatják el.
Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Magyarország szeretlek, utána egy amerikai film Oliver Stone rendezte, 4 Oscar-díjat nyert, címe a szakasz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!